Köszönjük ezt a kellemetes helyet, időt, amit adsz nekünk arra, hogy közeledjünk hozzád, hogy énekkel dicsőítsünk téged, hogy szolgáljunk neked, hogy meghallgassuk igédet, hogy hirdessük az örök érvényű igazságokat. Imádkozunk Istenünk, hogy áld meg összejövetelünket. Nyisd meg a szívünket, Uram, adj honvágyat a mennyei hajlékok után. Köszönjük, hogy te ott vagy a mennyben is, ott vannak nagyon sokan, akik várnak, szeretteink közül is előre mentek, és mi is szeretnénk oda jutni. Készíts, tisztíts bennünket, újíts bennünket a te szolgálatodban, nagy több buzgóságot, odaadást, és munkálkodj mindjárt az életében ezen a délutánon. Mindenkinek, amire szüksége van a lelkiekben, Uram, azt adjad nekünk a te kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, Isten igéjét fogjuk olvasni Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének negyedik részéből és az ötödik részéből is. Korintusiakhoz írott második levél negyedik rész 16. versétől az ötödik rész első versét is fogjuk olvasni. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon Isten házába, az örökkévalóság vasárnapján. A mennyországról, az Isten országáról van szó, és szeretnénk oda készülni, az Úr újítani, tisztítani akar, reménységünket, lelkesedésünket akarja tisztítani, szolgálatunkat meg akarja áldani. Hát tegye az Úr áldottá számunkra ezt a délutánt különösképpen. Az énekar szolgálatát kérjük, azután Nagy Tamás testvér fog szólni.
Hallottátok, van egy trón, az ne sokonom, hallottátok, van egy hely, jól a fel, ott mosoly lesz arcunkon, koronát kapunk, a törökre tündököl magunk, fejtve fent lesz otthonunk, csillagként vele ragyogunk, nincs már messze hajnalunk, eljön Jézusunk, nagy a mennyvonalban lesz otthonunk. Hallottátok, jó atyám, áldunk anya már, hallottátok, nem lesz ott könnyező, várnak reám angyalok, ha megérkezem, Jézus arca ragyog ékesen, mennybe fent lesz otthonunk, csillagként vele ragyogunk, nincs már messze hajnalunk, eljön Jézusunk, nálam a mennyvonalban lesz otthonunk.
Vezér gondolatunk, e mai délutánra nem csüggedünk. És ahogy reggel is olvashattuk a kivetítőn, hogy örök élet vasárnapja a mai nap. Hát jó belegondolni, jó emlékezni arra, hogy Jézus Krisztus megszerezte számunkra az örök életet. De mi szükséges ahhoz, hogy ne csüggedjünk? Feltettem magamnak a kérdést, amikor készültem az igéből. Mi szükséges ahhoz, hogy ne csüggedjünk? És mi a csüggedés? És arra gondoltam, hogy a csüggedésnek, ami táplálja a csüggedést, az leginkább a félelem, amikor félünk valamitől. És amikor félünk, akkor egy idő után elkezdünk csüggedni is. És mi van akkor, amikor ez a csüggedés erőt vesz rajtunk, és folyamatos ez a csüggedés? Visszaemlékszem arra azokra az évekre, amikor csüggedésben éltem, amikor nem volt reménységem, amikor nem tudtam azt, hogy hová vezet az én utam, és ez a csüggedés, ez hatalmas nyomást gyakorolt rám abban az időben. Aztán, amikor megértettem igazán, és újjászült engem Isten Jézus Krisztus által, és az ő szent lelke által, megértettem, hogy mi nagy dolog az igazi békesség, és milyen nagy dolog, hogy nem kell már csüggedjek. Felemelt fővel járhatok, és mehetek az én utamon. És aztán jött a lelki életnek az első buktatója, a csüggedés mocsara, ugye? Nem tudom, hányan olvasták a testvérek közül, de ajánlom mindenkinek a Zarándok útját. A Zarándok, amikor elindult ezen az úton, belépett a szoros kapun, elért a kereszthez, és elindult a keskeny úton. Az első buktató, ugye, mi volt? A csüggedés mocsara. És emlékszem arra az időre, amikor újjászült engem az Úr. Az első kísértés a sátánnak az volt, hogy te nem tértél meg, neked nincs új életed. Látod, hogy milyen törékeny vagy. Látod, hogy újból bűn került a te életedbe. Te tökéletes kellene legyél. és elkezdtem csüggedni, de az Úr kiemelt innen, dicsérem és magasztalom az ő szent nevét. Egy pár gondolatban szeretném körvonalazni, hogy mi ragadott meg ebből az igéből, és kívánom azt, hogy táplálék legyen ez számunkra. Az első az, hogy fontos, hogy biztosak legyünk, hogy világosság gyúlt a mi szívünkben. Ha elolvassuk a negyedik részt, az elején arról szól Pál apostol, hogy ne csüggedjünk, hanem elvetjük a szégyentelen teljes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljunk magunkat minden ember lelki ismeretének. És ha tovább olvassuk, akkor azt írja, ezeknek, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondja, a sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Milyen csodálatos testvérek, hogyha megtapasztaltuk azt, hogy ő gyújtott világosságot, a sötétségből világosság lett. És ha ez megvan az életünkben, ez az első része annak, hogy nem csüggedünk. Ez az első megerősítés számunkra, hogy nem csüggedünk, mert világosság gyúlt bennünk. Isten világosságot gyújtott bennünk. Aztán tovább menve, tudjuk, hogy ez a kincs ugye cserépedényben van elrejtve. Nem dicsekedhetünk ezzel, nem fennhéjázhatunk. Nem mondhatjuk azt, hogy én megismertem Istent, én tettem mindezt, hanem mivel hogy látjuk, hogy ez a hatalmas erő, ez az Istennek tulajdonított erő él a mi életünkben, látjuk azt is, hogy ez a cserépedényben van elrejtve, és törékeny a mi testünk. Törékenyek vagyunk, bűnre hajlamosak vagyunk még mindig. De milyen jó, hogy Isten megerősít bennünket. És ez a második dolog, ami megfogalmazódott bennem, az Istennek tulajdonítás. Ha Istennek tulajdonítok mindent, ellenszer a csüggedésre. És ezt megtapasztaltam nagyon sokszor testvérek, hogyha Istennek tulajdonítok dolgokat, akkor ellenszer lesz a csüggedésre az én életemben. Hadd legyen így a mi életünkben. Törékenységünk, de mégis nagy kiváltság, hogy közösséget vállal velünk. És ez fogalmazódott meg bennem, amikor imádkoztam azért, hogy küldjön az Úr üzenetet. Milyen csodálatos testvérek, hogy közösséget vállalt velünk Jézus Krisztus. Ilyen törékenyek vagyunk, nagyon törékeny vagyok, és nagyon gyenge vagyok sokszor, de mégis közösséget vállalt velem. Bennem él. Milyen nagy kiváltság. Nem érdemlem meg, de bennem él. És kimunkál bennem mindent. És megerősít engem, és megerősít bennünket, amikor csüggedünk. Felemel. Hányszor megtapasztaltuk testvérek, hogy csüggedésben estünk. És felemelt az Úr bennünket. Kiemelt a csüggedés mocsarából. Aztán tovább menve, a hitnek a mozgató ereje az életünkben. 18. vers megragadott. Mivel nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. S a mi testünk is látható, igaz? És megsemmisül a mi testünk. Nem örökké való ez a mi testünk, de van reménység. De van reménység, ami még nem látszik, de hisszük, hogy van. És ebbe kapaszkodhatunk. És milyen csodálatos, hogy a hitnek a mozgató ereje tovább visz bennünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, hogyha hisszük azt, hogy van örökkévaló hajlékunk, megerősít bennünket, újbóli ellenszer a csüggedésre. A külső embernek a romlása. nem eredményezi a belső embernek a romlását. Azt mondja az ige, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Hogyan tapasztaljuk nap mint nap ezt? Újul a mi belső emberünk? Tapasztaljuk, hogy mennyire törékenyek vagyunk. A héten én is tapasztaltam azt, hogy egy kisebb betegségben beleestem, megengedte az Úr, és megtapasztaltam, hogy nem szoktam beteg lenni. Nem is emlékszem arra, hogy mikor voltam beteg utoljára, de mennyire törékeny vagyok. Ha az Úr megengedi, akkor ágynak esek. Törékeny vagyok. Romlik az egy testem. Megengedi az Úr, akkor megbetegszem. De vajon a belső ember megújul? Újból erősebb lesz az én belső emberem? És nem törődök azzal, hogy mi lesz az én külső emberemmel? Hadd legyen így a mi életünkben. És mi van akkor, hogyha rájövünk, hogy nem csak romlik a külső ember, hanem mint sátor összedől. És erre is gondolnunk kell, hogy egyszer a mi testünk összeomlik, mint egy sátor. És azt mondja az ige, tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Van ez az élő reménység? Ott buzog bennem és benned, kedves testvérem, hogy van örök hajlékom, amit nem vehet el semmi, amit megadott nekem az Úr, és megtartja számomra, hadd legyen ez a reménység. S ha nincs ez a reménység, ha van valaki itten, akinek nincs ilyen reménysége, kérje az Úrtól. Egyedül, aki adhat ilyen reménységet, Jézus Krisztus. Mert azt mondja Pál apostol, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáinkat Jézusért. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztust, a megfeszített Jézus Krisztust. Őnála lehet örök életet kapni. Őnála lehet igazi reménységet kapni. Ha ebben a földi létben reménykedik valaki, egyszer összeomlik minden. Eljön az idő, amikor összeomlik minden. Vége lesz mindennek. Bármennyire is kapaszkodik az ember dolgokba, össze fog omlani. De a mi hitünk túlmegy ezen. A mi hitünk tovább lát, mint ez a föld. És van miben kapaszkodnunk. Menekülj Jézus Krisztushoz. Amen. Kérjük szépen az énekar szolgálatát, és utána a most is Ildikó testvérnő szolgálatát.
Thank you. Tormezei Erzsébetet megkérdezték egyszer, hogy van-e versíró ceruzája. És őszintén bevallotta, hogy nincsen. Viszont amikor ihletet kapott, akkor siklott minden ceruza a kezében. Mert nem az számít, hogy mivel tesszük, hanem hogy hogyan tesszük. Azt hallottuk délelőtt is, hogy Jézus felhívja a figyelmet, hogy milyen lelkülettel élünk. Ime egy példa, Tormezei Erzsébet, egy hétköznapi kis dologról is, ugyanúgy az öröklét távlatá, dologra is az öröklét távlatából tekint. Világított. Fénye beragyogta a kis szobát hónapokon, éveken át. Fényénél olvastam, írtam igét, verset vagy levelet, ha este lett. Világánál dolgozni, ünnepelni lehetett. Hallott beszélgetést és éneket. Figyelembe se vette senki sem. Ragyogott csendesen, és most kiégett. Milyen sötét lett, mennyire hiányzik. Van-e helyébe idehaza másik, ilyen sötétben drága kincset érő új villanyégő? Mi lenne, ha hiába keresném, ha sötétbe maradnék sötét estén, ha sehol se kapnék újat helyette, s pótolni nem lehetne? Milyen jó, hogy lehet. S ha újra este lett, új villany körte szórja, hinti szét a drága fényt. A régi szolgálatát befejezte, s nem marad itt talán emlékese. Világított. Csendben, hűségesen. Mesterem, telik múlik az élet. Ha kihalott égődet újra cseréled, s a titkok könyvét megnyitod, bár ez lehetne jóságos szavad. Világított.
Zenekar szolgálatát kérjük, és utána Balla Éva testvérnőt szolgálni.
Thank you.
Most, hogy örökké valóság vasárnapja van, hát úgy elgondolkoztam, hogy amikor fiatal voltam, és ezt az igét hallottam, hogy földi sátorházuk elbomol, akkor nem voltam ilyen nyugodt. Egészen addig még meg nem értettem, hogy Isten egy csodálatos mentőövről gondoskodott bűnös emberekről, rólam is, és miután elfogadtam őt, akkor nagyon megörültem, és megbékültem a sorsommal is. Most már, hogy közelebb állok hozzá, már készülök is oda. És csodálatosan meg vagyok elégedve az Urammal, a körülményeimmel, helyzetemmel. Betegségek jönnek és mennek, de hát ez így van. Jézussal minden átjárható, és nagyon boldog vagyok, csak magammal nem vagyok megelégedve, mert szeretnék gyümölcsöző életet élni, és olyan kincseket gyűjteni, hogy mikor megállhatok Uram előtt, akkor nem tudjak üres kézzel megállni. És egy gyerekkori versemet szeretnék elszavalni, aminek a, már gyerekkoromban is elgondolkoztam a végén, és most még inkább is. Az a címe egy ismeretlen szerzőtől van, hogy a diófa. Nagyapám szülős kertjében vén diófa állott régen. Eleljártam minden ősszel, megrakottam jó gyümölcsel. Örömem akkor az volt csupán, hogy ezt a diófát nagyapám ültette egykor a földbe, és most nekem terem gyümölcse. Azóta úgy elmerengek, hogy mit tettek az öregek. Plántálgattak verejtékkel, öntözgettek reménységgel. Majd eltűntek, mint a levél, melyet elkap az őszi szél. Ha majd éltem őszbe fordul, rólam minden dísze lehull. Elmúló földi életem, vajon mi gyümölcsöket terem? Édes lesz-e az, avagy áldott? Vagy elfelednek, mint az álmot? Ó, Uram, add, hogy életem szép emlékeket teremjen.
Thank you.
van a szívében bizonyságtevés, vagy egy igét kapott az Úrtól, vagy egy megtapasztalása volt a múlt héten, elmondhatja.
Nem voltam kiállni, hogy az elmúlt napokban teli volt ezzel a hisztériával minden média, meg sokat láttuk ezt a Halloween dolgot, és ugye elgondolkoztam, az emberek beöltöznek mindenféle csúnya maskarákba, aztán rémizgessék egymást. Ugye elgondolkoztam, hogy mennyire szánalmas az, hogy ezek az emberek mivel kacérkodnak, milyen gonosz erőkkel kacérkodnak, és igazából ez a rémisztő benne, hogy ilyen sötét erők felé fordul ma a világ. Aztán még az is eszembe jutott, hát úgy az utóbbi egy-két hétben olyan nehezen mentek a dolgok a munkában, és mintha kétszeres erőfeszítést is tettünk volna bele, és nehezen haladtunk, meg akadályok, meg problémák. Aztán még ez is eszembe jutott, hogy talán ez is ez a sötét erők, hogy bezavarnak azok is. Aztán hát a csüggedéssel kapcsolatban, amikor ennyi ilyen nehézségek voltak, az egyik reggel azt az igét kaptam, ezt szeretném megosztani, ugye, hogy csüggedés a ma esti témánk is. 95. Zsoltárban írja, jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadítók őszinkránk előtt, menjünk eléje háladással, újongjunk előtte énekszóval, és folytatja tovább a Zsoltáros. Hát kiegészítve a bizonyságtevést, amit hallottunk, hogy hogyan is előzhetjük meg, vagy hogyan győzhetünk a csüggedés felett, ez is egy megoldás, mikor hálát adunk, mikor dicsőítjük Istent. És azt mondja az ige, hogy menjünk eléje háladással, akkor, mikor a szabadító kőszikláról beszél, mikor a szabadító Istenről beszél. Még nem jött el a szabadítás, vagy a megoldás adott helyzetre, de azt mondja, hogy menjünk eléje újongással. Még akkor is, hogyha adott helyzetben még nincsenek meg a megoldások, akkor is legyen ott a háladás, az újongás, az öröm, az alázat Krisztus felé. Hát adja az Úr, hogy tudjunk győzni mindig a csüggedések felett, így is. Amen.
áldja meg a testvéreket. Köszöntöm a testvéreket. Örvendek, hogy még egyszer itt lehetek. Az az ige van az eszembe, hogy János apostol azt mondja, gyermekeim, testvéreim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De amikor nyilvánvalóvá lesz, el kell érkezünk oda, akkor meglátjuk őt, amint van. Milyen nagy kegyelem ez? Eszembe jött egy nagyon-nagyon mély ige, nagyon nagy ige, nagy döntő ige. A testvérem mondta, hogy milyen gyengék vagyunk. Olvastam Jób életébe, azt hiszem Jób életében van. Isten, ha beletesz a mérő serpenyőjébe, alá való vagyok a semminél. Hát ez elég nagy gond, hogy ha így lenne, ha így maradna az életünk, az életem, akkor elvesznénk. De a semmiből van kimenekedés. Van kimenekedés, tessék mondani. A semmiből. Hogy ne lenne kimenekedés? Isten a semmiből teremtett a világot. Istennél nincs lehetetlen. A semmiből is tud teremteni. Engemet is a semmiből is tud teremteni. Ki fog hozni a semmiből? És megadja nékem az örök életet, mert hitáltal értem meg, hogy Isten a világot teremtette, és hitáltal igazolunk meg, hitáltal jutunk a mennybe. De milyen jó, hogy Isten adja a hitet. Milyen jó, hogy nem önmagamba termelem a hitet. Önmagamba is termelem, de az nagyon kevés ideig szól. Ott ülök lent a padban, mindig felnézek, hogy mi a megfeszített Krisztus prédikáljuk. Hát van ennek egy másik oldala is, hogy nehogy úgy legyen, hogy bennem meg van feszítve az Úr Jézus, és úgy prédikálom. Őrizze meg az Úr ettől mindannyiunkat. Van egy másik ige, hogy az Úr megáldja az ő gyermekeit, és elvezeti az örök életre. És én köztem, meg mi köztünk, meg a leggyengébb között, mondja a testvér, hogy nagyon gyenge, azt hallottam egy prédikációba, hogy a főpaphoz viszonyítva, szóval a nagy emberekhez viszonyítva, nagyon-nagyon kicsi az esélyünk. Kicsi a különbség. Egy kicsi ember közt, meg egy fő ember közt. Az örök élet elnyeréséhez. De miért? Azért ilyen kicsi az esélyünk, mert az a nagy ember, akik vezetnek bennünket, ugye, az egyházvezetők, azoknak is olyan kegyelem jár, jut, mint nekem. Mert kegyelemből tartottatok meg, nem? Olyan kegyelemmel megy a mennyországba, mint én, ugye? Milyen nagy dolog ez? Az Úr adja, hogy ezt a kegyelmet tudjuk értékelni. És hálát adjunk néki mind örökké. Még van egy dolog, az eszembe, mindig eszembe van, hogy hol van a mi lelkünk? Meg tudnál magyarázni valaki, hogy hol van a lelkünk? Én be tudom bizonyítani. Lehet, hogy tetszetek hallani, volt itt egy amerikai nő, és elmagyarázta ő is, hogy tudja, hogy van lelkünk, mert látta a lelket. Amikor a műtőasztalon voltam Kolozsváron, 35 napig voltam, mikor feltettek a műtőasztalra, látta a lelkem, hogy a doktorok operálnak engemet, ugye? Látta a lelkem. Hát a lelkem látta a testemet, nem a testem a lelkem, a testem aludt, nem lát, ugye? Csak, hogy megtudjad eztet, hát a műtőasztalra kell kerüljél. Ne kerüljél a műtőasztalra, hanem higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mint a te házad népe. És elhiszed, hogy van lélek. Mert az Úr lélek és igazság. Adja az Úr, hogy lélekben és igazságban imádjuk őt mindörökké. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, most közösen fogunk énekelni, és önkéntes adományunkkal szolgáljuk az Urat. Az Úr, hogy ezen a délutánon, ezen a napon legyen több vágy a szívünkben az Isten országa után, a mennyország után, és keressük először az Istennek az országát. Az énekkar szolgálatát kérjük. Mondani mi hívő emberek, hogy nem csüggedünk, ehhez kell egy bizonyos lelki állapot. Nem lehet csak úgy mondani ezt, mert nem csak szó, nem csak egy beszéd, hanem kell legyen ennek fedezete. És ez a lelki állapotunktól függ, a szívnek az állapotától függ. És most az örökkévalóság vasárnapján, amikor a mennyországról, az örök életről elmélkedünk, ezt az ígét adta az Úr nekünk, testvéreim, hogy lássuk meg, hogy milyen indulattal és milyen lelkülettel vagyunk az örökkévalósággal kapcsolatosan. Hogy készülünk? Mennyire vagyunk ide kötve, ide berendezkedve, vagy pedig vágyunk az örökkévaló hajlékokba? Két gondolatban szeretnék szólni ezen a délutánon. Az egyik az, hogy miért csüggedünk. Miért van az sokszor, hogy elcsügged az ember? Mondhatnánk azt is, hogy ez egy emberi, ez egy természetes velejárója bizonyos dolognak. De erről ezen felül lehet kerekedni. És majd arról szeretnék szólni, hogy milyen lelki állapot kell ahhoz, hogy tudjuk ezt elmondani, hogy nem csüggedünk. Mert ide el kell jutni. Itt ebbe az, hogy nem csüggedünk, ebbe benne van az, hogy hiszek, remélek, optimizmussal és derülátóan nézek a jövőben, nézek a következő napokra vagy órákra. Nem vagyok elcsüggedve, nem vagyok úgy bezárkózva, nem vagyok összeroskadva, nem csupán magamba nézek, hanem úgy ki vagyok nyílva, mint a virág, és szívja magába a gyönyörű napsütést, az áldott napsütést. Ilyen kell legyen a hívő ember. Nem az, hogy nem figyeli meg a problémákat, meg a nehézségeket, hanem ha látja, ha körülveszik ezek a gondot, akkor is tud az Úr szerint élni és tovább lépni. Tehát az első gondolatban, hogy miért csüggedünk el olyan sokszor, és ebből az igéből, testvérem, amit itt olvastunk, a Pál apostol életéből, meg a miénkből is tudunk egy pár dolgot. Az egyik, talán a legkézenfekvőbb, ahogy itt az ige van, az, hogy a testünk állapota miatt sokszor elcsüggedünk. És itt már többen mondták azt, hogy gyengülünk, gyengül az emlékező képességünk, mondják azt, hogy hát már nem emlékszem. És sokszor mondjuk ezt. De nem csak ez. Már nem tudunk úgy figyelni, nem tudunk úgy koncentrálni. Nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt mondom én magamról, de lehet más nem kell ezt így mondja. Otthon megbeszéltük, hogy mit kell vásárolni, bementem a bevásárló központba, és mindent tudtam, hogy mit kell venni. Máma, ha nincs egy ficujka nálam, ha nem tudom, nem írják le nekem, hogy mi kell, én elfelejtem azon perc. Hogy nem írtuk le. De nem csak ezek a dolgok, amik így vannak, hanem ugye jönnek a betegségek, jönnek a nyomorúságok ilyen szempontból. És Pál apostol ezzel találta szembe magát. És mondja ő itt a 4. részben, hogy mi testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, mert romlik a test. Öregszik és betegszik, és ez egy természetes velejárója az emberi lénynek, az emberi létnek. Nem lesz másképpen. De nagyon sokszor emiatt elcsüggedünk. Hát, már nem tudom azt a munkát elvégezni, már nem tudom azt a lapátot fogni, már nem tudom olyan gyorsan vezetni az autót, már nem, és akkor mondhatom ezeket a dolgokat. És sokszor emiatt az ember elcsügged, mert csak saját magába néz. Mert olyan elvárásai vannak saját magától szemben, amelyek nem reális elvárások. És akkor persze, hogy elcsügged. Persze, hogy összeroskad. Hogy eljött a nyugdíj ideje, egyeseknél ez van, hogy akkor már nem értékelnek, már nincsenek ott a kollégák, már nincs az a munkaközösség, és el van csükkedve, össze van roskadva, és nem lát semmi reménységet ebben az életben. Mások meg alig várják a nyugdíjkort, ugye? De a testünk állapota miatt sokszor elcsüggedünk, mert magunkra nézünk. Vagy lehet, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogy mi az erősebb, az meg tudja tenni, és akkor én már nem tudom, és elgyengülök, és elcsüggedek emiatt, és összeroskadozok, és szomorú vagyok, és azt mondom, már nem érdemes csinálni semmit, én már kivettem a részemet ebből a világból, és az ember úgy olyan unott lesz, olyan teher lesz mások számára, azért, mert csupán a testi állapotra néz, és nem erre kell nézni. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a külső romlik, igaz, de a belső az kell, hogy újuljon. És erre kell törekedni. Nem csak a testi dolgokra nézni, mert ha azokra nézünk a fizikai területre, akkor probléma van, mert valóban ez csüggedésre ad okot. De mi emeljük fel a tekintetünket csupán a fizikai világtól, a testi erőnktől, és ezektől a dolgoktól, és nézzünk az Úrra. A másik dolog, ami csüggedésre ad okot, az a próbáknak a tüze. És Pál apostol is, és mi is tapasztaljuk ezt, hogy nagyon sokszor különféle megpróbáltatások érnek bennünket. Kicsi vagy nagy megpróbáltatás. És ilyenkor az ember elcsügget, hogy miért. És ott van az ember a nehézségben, mint ahogy Jób ott volt a próba tüzébe, amikor Isten megpróbálta az ő hitét, az ő kitartását, hűségét, és mi is kerülünk ilyen helyzetbe, testvéreim. Belevisz az Úr bennünket, megengedi az Úr, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. De ilyenkor az Úr nevelni és tanítani akar bennünket, oktatni akar bennünket, ha van kit. Jób egy tanítható hívő ember volt, és tanult, megerősödött, és az utóbbi állapota erősebb lett, jobb lett, mint az első állapota. Mi hogyan vagyunk ezzel? Minket is érnek különféle megpróbáltatások. Anyagi kár, betegségek, meg annyi minden, ami próba, ami nehézség. És a lelkünket ezek a próbák elcsüggesztik, és úgy magunkba zárkózunk, és azt mondjuk, hogy jaj, ez az én bajom, ez az én keresztem, ez csupán én kell, hogy vigyem. Ugye minden bizonnyal többen hallották a múlt héten, hogy a Szilárd csehi lelkipásztor egy hirtelen balesetben meghalt, 28 éves volt, fiatal felesége, várandós volt, 6 hónapos áldott állapotban volt, ment szolgálni. És ezen az úton. És voltak testvérek is, akik megkérdezték, nem csak ott Szilárdcsehben, hanem a környéken, Zilahon, hogy hát az ördögnek van hatalma, hogy elvegye a szolgáinak az életét, éppen ilyen nagy támadást tesz. És mondták az Úr szolgái, hogy nem, az ördög nem tehet ezt magától, csak ha az Úr megengedi neki. A legfelsőbb bíró, az élet és a halál osztogatója, az egyedül az Isten. Ővé az utolsó szó. Jobb is ki volt kérve a sátántól, de megmondta neki az Isten, ez a határ, eddig az életét meg kell, hogy hagyjad. Tehát nem mehetsz tovább. Vannak dolgok, amit az Isten megenged, és nem értjük, hogy miért. Még az egyik vasárnap Dézsen, a román gyülekezetbe prédikált, szolgált a háladó ünnepén ez a testvér, mert dézsi származású, és azt hiszem, hogy csütörtökön vagy pénteken ott koporsóba volt, mert ott temették el. És próbák. És miért? És a testvérek az örökké valóságról, meg az Isten országáról beszéltek. Megengedi Isten ezeket a próbákat, és megengedi a te életedben, meg az én életemben is. És sokszor, amikor csak magamban nézek, amikor csak ilyen fizikai dolgokat látok, akkor azt mondom, hogy hát nincs tovább. Hát nem érdemes tovább élni, de érdemes tovább élni, mert nem csak ennyi az élet. Hogy itt vagyunk, hogy szolgálunk, hogy prédikálok, hogy énekelünk, hogy eljövünk, hanem itt ezeken az alkalmakon készülünk az örökké valóságra. Mert hogyha csak ebben az életben reménykedek a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabb vagyok, azt mondja Pál apostol. De van az sokszor, hogy a megpróbáltatások tüzében, amikor jönnek a nehézségek, az ember azt mondja, nem érdekel. És elcsüggedek, és magamba zárkózok, és nem látok tovább az óromnál, vagy ezeknél a fizikai paramétereknél. Pedig van tovább. Ezért mondja az ige, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Na ez a hívő embernek a plusz, ami ott van az életében, ez a többlet. De nem csak a testünk állapota, vagy a próbák tüze csüggeszthet el bennünket, hanem a szolgálat terhe. És Pál apostol ezt átélte itt a negyedik részben, ahogy a testvérem is olvasta, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, mondja Pál apostol. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Hát hogy? Az Isten munkájában, az Isten szolgálatában vannak ilyen terhek, ilyen nehézségek? Igen. Mert ugye tudjuk, Pál apostol misszió útjai során elment egy-egy városba, és ott nem biztos, hogy fogadták. Van, hogy megverték, megkövezték, úgy látták, hogy meghalt, kivonszották a városon kívül. Hát ezt éri a hívő embert? Hát miért engedi meg az Isten, ha nem az Isten szolgálatában van valaki? Miért vannak ezek a terhek? Vagy aztán voltak olyan gyülekezeti kiigazítni valók, mint például Korintusban. Akár teológiai ismeretben levő dolgok, akár gyakorlatban. És talán az első levél inkább az ismeretről, az úrvacsora, a feltámadás, a lelki ajándékok, a különféle szolgálatokat teszi rendbe Pál apostol, a második levélben pedig a lelkület. Voltak olyanok, akik haraggal, meg problémával, meg voltak fenyítve, hogy állított helyre, voltak ilyen feszültségek. És Pál apostol helyre teszi ezeket a dolgokat, és nem volt kevés, nem volt könnyű ez a feladat. És ő ezekben a dolgokban is azt mondja, hogy nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Mert szeretném mondani, testvéreim, hogy az Isten szolgálatának van egy terhe, de azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges. Az én igám könnyű és gyönyörűséges. Mert a hívő ember, aki az Istennek a gyermeke, az megtapasztalta az Isten áldásait, de beállt az isteni szolgálatba is. Nem csak annyi, hogy élvezem az áldásokat, hanem tovább akarom adni az Isten áldásait. És ilyen szempontból magamra veszem ezeket a terheket. Imádkozok, készülök, szervezem, megbeszélem a testvérekkel, elmegyünk, helytállunk, imádkozunk, eljövünk onnan arról a helyről, akkor is, utána is imádkozunk, és akarjuk előrébb vinni az evangéliumnak a munkáját, az ügyét. Van egy ilyen teher. És akkor ebben a terhekben, amikor olyan emberek vesznek körül, akik nem akarnak megtérni, olyan emberek, akik talán csúfolódnak, és legyintenek, és nem foglalkozzál te ezzel. És akkor lehet, hogy fáj. Lehet, hogy sírunk. Pál apostol sír, és sír a lelke. És azt mondja, hogy én legyek inkább átkozott, de az én rokonaim test szerint az izraeliek ismerik meg az Urat, így kiált, így imádkozik Pál apostol a római levélben. Tehát van egy bizonyos teher. Kapunk sebeket. Vannak problémák. Feszültségek ilyen szempontból, mert nem akarják elfogadni az igazságot, az evangélium szerinti életet. De Pál apostol azt mondja, mi nem csüggedünk. Sokan abba hagyták az Úr szolgálatát, mint Démás. Mert elindult, de elfordult. Mert látta a terheket, a világ kecsegtetést, a kísértést, és ott hagyta a szolgálatot, mert az a teher, az neki túl nagy volt. És az neki nem kellett. És sokan így abba hagyják a szolgálatot. Pedig nem kellene. Ki kellene tudjuk mondani ezt, ami előttünk van most, hogy nem csüggedünk. Mi nem csüggedünk, mert mi nem posztokat keresünk. Mi nem hitszónokok, vagy nem tudom én milyen beszédmondók vagyunk csupán, hanem mi készülünk az Isten országára. Készülünk a mennyországba. És addig, míg oda jutunk, szeretnék, hogy minél többen az emberek közül oda tudnának jutni. Hát egy néhány ok ez, testvéreim, amiért elcsüggedhetünk. Hát az Úr segítsen bennünket, hogy tényleg ki tudjuk mondani ezt, hogy nem csüggedünk. De milyen lelkiállapot kell ehhez, hogy ezt ki tudjuk mondani? És hadd irányítsam testvérek figyelmét, tekintetét erre a második gondolatra, hogy milyen lelkiállapot kell, milyen érzések, milyen indulatok, milyen gondolatok. Az ötödik rész azzal kezdődik, hogy tudjuk. Van egy meggyőződés. Egy értelmi, de egy olyan lelki, belső meggyőződés a hívő embernek, hogy Isten készített nekem hajlékot. Amikor nincs ez a tudás, nincs ez az ismeret, ez a meggyőződés az ember életében, akkor baj van, akkor nem is tudja elmondani, hogy nem csüggedek. Mert el van csüggedve. Mert ki tudja, hogy van mennyország, ki tudja, hogy van élet a halál után, ki tudja, hogy ott vár az Isten, és vannak olyanok, akik leélik az egyház tagságukat, leélik a vallásos életüket, és nem tudják, imádkoznak, nem tudják, hogy kihez. Nem ismerik azt, akihez imádkoznak. Nem ismerik az igét, nem járnak az evangélium szerint. De a hívő ember, mi tudjuk. Van ez a meggyőződés. És aztán van az is, amit a 18. versben, 4. rész, 18. versében olvasunk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk. Ez már nem annyira a tudás, hanem a gyakorlati élet. Persze nem a fizikai szemeinkkel, mert azt nem láthatjuk. Az Isten országát lelkiképpen van, nem tudjuk, hogy hol van. Jó helyen van. Egy hely és egy lelki állapot az Isten országa, ahova vágyik a szívünk. De most ezen a földön készülünk és koncentrálunk, és lelkileg az első az Isten országa. Az igyekezetem, a gondolataim, minden, ami bennem van, arra igyekszik az Isten felé. Ez az, amit mond Pál apostol, hogy mi oda nézünk, a láthatatlanokra. Na, hogy ezt hogy tudja az ember csinálni? Hát úgy, testvéreim, hogy a lelki erőt jobban értékeli, mint a fizikai testi erőt. Azt mondja itt az ige, hogy azért nem csüggedünk, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Na ezt kell értékelni. Ezzel a belső emberrel foglalkozni kell. Ez a megtérés, az újjászületés által jön létre az ember életem. Nem amikor megszületik, nem amikor megkeresztelik, lelocsolják egy kevés vízzel, és na most már ez a gyerek is keresztény. Nem. Hanem amikor újjászületik, amikor isteni lelket, isteni életet kap az az ember, akkor születik meg benne az új ember, és az kell növekedjen. És az a belső indulat és törekvés kell legyen bennem, hogy én akarok újulni. Én akarok növekedni lelkileg. És ezt ugye minden nap megtehetjük, akkor, amikor elcsendesedünk és imádkozunk, akkor, amikor az Isten dolgaira gondolunk, akkor, amikor vesszük az ígét és belenézünk a szabadság tökéletes tükrében, és magunkat látjuk benne, és szólít bennünket az Isten, és csorognak a könnyeink, vagy talán boldogok vagyunk, mert azt mondjuk, hogy igen, pontosan ez a helyzet. Pontosan erre van szükségem. És lehet, hogy a külső romlik, meg gyengül, meg már nem emlékszünk, meg már nem tudjuk úgy csinálni a dolgokat, mint régen. De a belső az újul. Újul-e a belső, kedves testvér? Van-e ez az igyekezet a szívedben és a lelkedben? Hogy nem a fizikai erő, nem a külső, hanem a belső. Erre van-e a törekvés? Mert ha erre van a törekvés, akkor ki tudjuk mondani, nem csüggedünk el. Mint a testvérnő, aki özvegyen maradt, aki ott állt fekete ruhába, férje koporsója mellett, el tudta mondani, hogy lesz találkozás a mennybe. És ez nem egy mese. Ez nem egy álom. Ez a valóság. Hogy előbb vagy utóbb találkozunk, hogy mennyit tart az Isten ezen a földön, mi nem tudjuk, de tudjuk, hogy oda készülünk. És addig ezekkel a lelki dolgokkal foglalkozik a hívő ember, mert a mennyországból vannak ezek a drága értékek. Az, hogy imádkozhatok és elcsendesedhetek, pontosan azt csinálják a mennyei lények a mennybe. Leborulnak Isten előtt. Zengenek, dicsőítik, hálaadás van ott a mennyben. És ez van a kis szobánkba, azon a helyen, ahol mi lakunk, hogyha erre az ember csinál időt, és ezzel a dologgal foglalkozik. Mi erre nézünk, azt mondja Pál apostol. Mi ezt tudjuk. Van ez az igyekezet a szívedben és az életedben? Hogy a lelki erő az a lényeges és az a fontosabb. Aztán akkor is el tudjuk mondani, hogy nem csüggedünk, de amikor jobban értékelem a jövőt, mint a jelent. Amikor a tekintetemet felemelem, és látom az Isten országát, és nem csak azt látom, hogy milyen gyenge vagyok, vagy ha látom, akkor se csüggedek el. Eljött ez az idő, amikor így kell, vagy így lehet. De nézek az Úrra. Azt mondja itt az ige, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen, nagy, örök dicsőséget szereznékünk. És az az ember, aki nem csügged el, az erre az örök dicsőségre néz. Erre néz. én elgyengülök, én megbetegedek, én elmegyek az élők sorából. De én megyek oda, arra a helyre, amit Isten készített. És én oda készülök. És én azért szolgálok, én azért megyek beteget látogatni, én azért kérdezek rá valakire, mert segíteni szeretnék. Mert készülök a mennyei hajlékokra. Mert a dicsőséget akarom, hogy minél többen fogadják el, legyünk ott minnyájan, az Isten országába. Örök dicsőség. Ez az Isten országa, mennyország. És a hívő ember erre gondol. Nem a kis királyságát építi. Nem a másik embert nézi le, hanem ő mindenkit szeret. Szereti az Urat és fele barátját is, mint saját magát. Hirdeti az evangéliumot, és mindent megtesz az emberekért. Egy ilyen szolgáló lélek fényt visz, sóként éli az életét. Ez a törekvés kell ott legyen bennem. Ezt tudom tenni, ilyen a törekvésem. Vajon ilyen a törekvésem? Inkább az Isten országára készülni? A mennyei hajlékokra, arra a dicsőségre? Hát testvéreim, az Úr vizsgáljon meg bennünket. Lehet, hogy sok mindent a saját dicsőségünkre tettünk. Saját magunkkal, teljesítményünkkel, dolgokkal dicsekedtünk. És nem kellett volna. És nem töltött be bennünket a mennyei dicsőség, az örök dicsőség. Hogyha az örök dicsőséggel vagyunk elfoglalva, akkor azt mondja Pál apostol, hogy ez a szenvedés pillanatnyi és könnyű. Mert egész másképpen nézem, egész más szemléletem van, onnan a mennyei szemléletem van, a vég felől nézem az életet. Nem azt mondom, ó, messze van még a vég, messze van még, ki tudja, még élem a világomat, élem az életemet, hanem az ember oda képzeli magát, arra az időre, és onnan nézi az életét, és azt mondja, hogy nehogy megbánjam, hogy mit csináltam. Most megyek szolgálni. Most nem a magam akaratát keresem, most nem az én magam kényelmét keresem, nem a magam előnyeit keresem, nem azt keresem, ami nekem kedves, hanem másoknak akarok élni. És akkor majd a halálom pillanata, amikor eljön, akkor azt mondom, Uram, kész vagyok. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgálat, mert látták az én szemeim az üdvösséget, amit elkészítettél. És olyan szép ez, amikor Pál apostollal együtt el tudjuk mondani, hogy a földi sátorházom elbomol, de épületem van az Istennél. Nem kézzel csináltam, örökkévaló hajlék, örökkévaló ház a mennyben. Mert arra készülök, mert oda vágyik a lelkem. Vajon ez az igyekezetem? És befejezem azzal a testvérem, hogy nem csüggedünk akkor, hogyha az örökkévalót jobban értékelem, mint a mulandót. Mi a láthatókra, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatók ideig valók, azok elmúlnak. A láthatatlanok pedig örökké valók. Na ezen a vasárnapon, testvérem, amikor az örökké való dolgokra kell gondoljunk, vajon ez foglalja el a szívemet és a lelkemet? Milyen örökké való dolgok vannak? Sok mindent meg lehet venni pénzért. De vannak dolgok, amit nem lehet megvenni pénzért. Nem lehet. Olvastuk az egyik áhítatba, hogy az egyik család ölbe vett egy másik gyereket, és ott, ú, de kedves, de gyönyörű, de szép, de édes. Azt mondja a kisebbik gyerek a családból, mi is veszünk egyet? Van, amit nem lehet megvenni. Ezek az örökkévaló ajándékos, és az örökkévaló kincsek. A szeretet, a türelem, a szolgálat, a sok befektetés a szolgálatba, az imádkozás, másokért való törődés, másokért élni, kincsek, örökké való dolgok, a Biblia, emberi lelkek, azok örökké való dolgok, nem múlnak el, az ég és a föld elmúlik, de az Isten beszéde az nem múlik el. Foglalkozok az örökké való dolgokkal, ezek töltik be az életemet? Az emberi lélek se múlik el. Az megy az Istenhez. És ha megvan térve, megy az Isten országába. Ha nincs, akkor megy a kárhozatba. És a hívő ember, aki nem csügged el, az befektet ezekbe az örökkévaló dolgokba. Azt mondja Pál apostol, mi nem a láthatókra nézünk, hanem ezekre a láthatatlan dolgokra. Az én lelkemben ezek a jellemvonások legyenek meg, meg mások életében is, gyülekezetünkben, a munkahelyen, az iskolába. A hívő ember ezzel törődik. És ha ezzel törődik, akkor az Úr felemeli, betölti olyan ötletekkel, olyan igéket ad neki, olyan lelkesedése lesz, még a könnyek között is olyan igéket fog kapni, hogy el tudja mondani azt, hogy nem csüggedünk. Te el tudod ezt mondani? Segítsen az Úr olyan lelki állapotra, hogy mindjárt ezt el tudjuk mondani, hogy nem csüggedünk, hanem szolgálunk kitartóan odaadással. Amen.
Reménységért, kincsért, amit Jézus Krisztus által kaphattunk, az örök élet reménységét. Ez olyan kincs számunkra, amit nem lehet pénzen megvásárolni. Te szereztél meg nekünk, Jézus Krisztus, a te véred által. Dicsőítünk és magasztalunk ezért téged. Urunk, magasztalunk azért is, hogy akarod azt, hogy naponként a belső ember megújuljon bennünk, és arra kérünk téged, segíts meg bennünket odafigyelni te reád napról napra, hogy megújulhasson a mi belső emberünk, hogy letehessünk minden megkörnyékező akadályt, és te reád tekintsünk, megfussuk az előttünk lévő pályát. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy megsegítesz ebben bennünket, és arra is kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik csüggedésben vannak, testvéreink ők, és talán csüggedésben vannak, félelem van a szívükben. Uram, nyújts te reményt nekik, emeld fel őket, te bátorítsd őket, vigasztald meg őket. Tudjuk, hogy te tudsz felemelni, csak egyedül te, Urunk, és add meg a reménységet nekik is, hogy olyan helyet készítettél számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme ki sem tudja gondolni. Kérlek, Uram, munkálkodj így a szívünkben a továbbiakban. Amen.
Amen.